A NATO-ról fogunk a következő percekben beszélgetni, részben Magyarország szempontjából, részben pedig az egész szövetség szempontjából. Most az egyik legfrissebb hír, hogy végül sikerült a svédeknek a NATO csatlakozás, most már hivatalosan is a NATO tagjai lettek. Mit gondol az elmúlt másfél évről, amíg a svédeknek sikerült ezt a státuszt elérni?
Az elmúlt másfél évben a várakozás időszaka volt, de Svédország nem maradt azért a biztonsági garanciák nélkül, illetve nem volt sebezhető helyzetben. A nyugati nagyhatalmak között az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és többen kétoldalú megállapodásokat kötöttek Svédországgal már 2022-ben, mert alapvetően azt fel tudták mérni, hogy magának a csatlakozási időszaknak a lezárultáig a NATO kollektív védelmi garanciái nyilván nem lesznek érvényesek sem Svédországra, sem Finnországra, és erre az áthidaló időszakra szerették volna biztosítani azt, hogy mind a hagyományos katonai képességek, mint a nukleáris elrettentés terén a két skandináv állam nincsen sebezhető helyzetben. Innentől kezdve, ha nem is technikai jellegű volt, inkább politikai a csatlakozásnak az időpontja, de azért arra lehetett számítani, hogy egy ponton azért mind a két ország csatlakozni fog. Ebből 2023-ban Finnország, majd 2024-ben ugye Svédország is sikerre keveredett ki.
Mindjárt beszélünk arról, hogy Magyarország vajon miért, hát hogy is mondjam, nehezítette meg a svédek csatlakozását, de még visszatérve arra, amit mondott, ez azt jelenti egyébként, hogy ha mondjuk Svédországot vagy Finnországot mondjuk Oroszország megtámadta volna, akkor azok az országok, akikkel ilyen partnerszerződést kötöttek, vállalták volna, hogy megvédik őket, mint ahogy a NATO-ban most már mindannyian minden tagország vállalja, hogy egy ilyen helyzetben megvédeni mondjuk Svédországot?
Azok a megállapodásokat, amit a svédekkel, a finnekkel kötöttek, például az amerikaiak, a még a NATO csatlakozás lezárultáig szóló időszakra, azok valóban védelmi garanciát is jelenthettek. A konkrét tartalmát ezeknek a megállapodásoknak nem ismerjük, de ez nem csak egy ilyen biztonsági együttműködésről szóló árnyalt és rejtett megállapodás volt, hanem konkrét védelmi garanciák. Tehát valóban ugyan nem a NATO szövetségének az egészet, de az egyes tagállamok, akik elköteleződtek, azok megvédték volna a két skandináv államot, hogyha lett volna bármilyen orosz provokáció vagy katonai támadás.
Magyarország szerepéről beszéljünk. Engem most kevésbé érdekel az ilyen politikai részlet, hogy végül ki írja alá a csatlakozást, meg melyik frakció miért hogy döntött. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint ennek a elhúzódó döntésnek az volt az oka, hogy ez egy politikai játszma volt, vagy az, hogy végül például 4 Gripent szerettünk volna szerezni, és ennek ez volt a magyar fél szempontjából a járható útja, hogy ez sikerüljön.
A magyar álláspontot, a kivárást sokkal inkább politikainak látom. Ugye a politikai kommunikációban utólag most úgy jelenik meg, hogy a Gripenek, az úgy 4 darab a Gripen beszerzés az volt egyfajta nyereség ennek a döntésnek a meghozataláért. Ez beleillik egyébként a transzakcionalista a magyar külpolitikai megfontolásokba, de az, hogy ezt a 4 Gripent meg fogjuk venni, illetve az, hogy lesznek még fejlesztések, ez tulajdonképpen egy 2 éve ismert történet. Tehát szakmai körökben erről már szó volt nagyon régóta. Ami újdonság lehet az esetlegesen ehhez kapcsolódó egyéb megállapodások, ez az offsetnek nevezett megállapodások, ami a mondjuk svéd befektetéseket, technológiai hozzáférés biztosítását jelenti. Azokból a hírekből, ami napvilágot látott, ha minden igaz, akkor egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatóintézet munkájába kapcsolódik a Magyarországba, azt hoznak létre Magyarországon a magyar partnerekkel a SZÁB részéről. Tehát lehet azt mondani, hogy van egy ilyen extra elem, vagy lehet, hogy van néhány extra elem, de összességében azért nem mondanám ezt egy hihetetlen nagy mesterterveznek, aminek a végén nagy gazdasági sikert értünk el, hanem török például hasonlóan tudtunk néhány extra elemet ráakasztani a beleegyezés kérdéséhez.
És ön milyen különbséget lehet egyébként Finnország meg Svédország között, hogy az egyik országnak hamarabb, hát átengedte a kérelmét a magyar parlament, a svédekét meg másfél évig húzták?
Mindkét ország esetében a kezdetekben az volt az álláspont, ha jól követtem az eseményeket, hogy a jogállamisági kritikák kapcsán igyekeztek magyar oldalról tájékoztató kampányt folytatni, ugye volt Finnországban magyar parlamenti delegáció is, bemutatni, hogy a magyar demokrácia hogy működik, és hogy ezzel miért van minden rendben, és aztán ezt a folyamatot ott lezárták svéd oldalról. Ugye ennek az elhúzódásnak lehetett az egyik oka maga a svéd Európai Uniós elnökség, amikor fontos volt az, hogy megint csak a magyar belpolitikai ügyeket ne emeljék EU-s szintre, vagy lehetőség szerint ne az legyen az első a kérdések között. Lehetett egyfajta nyomásgyakorlási eszköznek használni, de erre nincsen konkrét rálátásom, illetve ennek kevés védelmi politikai vonatkozása van.
Oké, köszönöm, és még a Gripenekre hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy ez 2 éve tudható volt, hogy fog ez a 4 gép érkezni. Önmagában az, hogy lehetőséget kap egy ország arra, hogy vásároljon Gripent. Szerintem ez is már sokakban kérdést vethet föl, hogy nem kapunk 4 repülőgépet a csatlakozási kérelem támogatásáért, hanem vásárlási jogot kapunk. Ebben mi a különlegesség? Tehát az, hogy nem leasingeljük ezeket a gépeket, mint a most Magyarországon lévő gépek egy részét, vagy az, hogy nem akárki vehet Gripent, és ehhez is kell tulajdonképpen a svéd fél jóváhagyása. Hogy zajlik egy ilyen repülőgép megvásárlása?
A Gripenek esetében 2 dologról is kell beszélni. Az egyik az, hogy a már magyar hadrendben álló Gripeneknek a leasing szerződés az 2026-ban lejár. Ez azt jelenti, hogy onnantól maguk a gépek magyar tulajdonban lesznek, és az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb költségek azok, amiket még továbbra is állni kell a svéd fél, tehát a Saab felé, tehát szoftver frissítések, karbantartás és egyebek. Az új gépeket pedig megvesszük, ennek legalábbis a hírek szerint megvesszük, ennek annyi a különbsége, hogy nem hosszú távon részletekben fogjuk kifizetni az árát, hanem valószínűleg 1 vagy 2 nagyobb részletben. Ez költségvetési tervezési szempontból lehet esetleg fontos, illetve nyilván akkor tud az ember készterméket így egyben megvenni, hogyha megvan a megfelelő erőforrás. Akkor, amikor 2001-ben döntés született a Gripeneknek a leasingelt beszerzéséről, akkor nem állt rendelkezésre az a forrás, amivel ezt így egyben meg lehetett volna venni. Az pedig a másik kérdés, hogy mennyiben jog vagy előjog vagy előny, hogy Gripeneket lehet venni. Nyilván Magyarország szempontjából, mivel már vannak Gripenek rendben, az nem lett volna egy logikus megoldás, hogy elkezdünk más repülőgép típust keresni, amíg a Gripenek hadrendben vannak, már pedig ezek 26 után is még legalább 10-15 évig maradhatnak. Az pedig, hogy a teljes flottát leváltjuk, az megint csak a hosszú távú finanszírozhatóság szempontjából egyedül nem opció. Tehát azt látjuk Európában, hogy sokan vesznek F-16-os még mindig, illetve F-35-öseket következő generációs gépeket, de még az F-35 az a magyar védelmi költségvetésnek az ilyen pillanatban megfizethetetlen.
És ha nem az árát nézzük az F-35-ösnek, illetve a Gripeneknek, akkor tudásban mi a különbség a két típus között, hogy egy laikus hallgató is értse?
A Gripenek az alaptípusok, tehát amik nálunk vannak, azok úgynevezett 4. generációs gépek, de több funkciós vadász, légiharc, szárazföldi csapásmérő képességeket, vagy légitér ellenőrző feladatokat is el tudnak látni, de ezeknek például nincsen olyan kialakítása, ami a radaron alacsony láthatóságot biztosít, mint az F-35-ösnek, tehát sokkal láthatóbb, mint célpont, kevésbé hasznos, illetve azok a fegyverrendszerek, amik a Gripen referelhetőek, azok úgynevezett külső függesztési pontokon vannak, tehát a Grip sziluettjén kívül vannak még ezek a fegyverrendszerek, rakéták vagy bombák, és ennek a láthatósága sokkal nagyobb. Mondjuk az F-35-ös az magában a géptesten belül tartja ezeket az eszközöket, és csak nyitják az ajtót és dobják, vagy engedik el a rakétákat, amikor csapást akarnak mérni. Ennek megfelelően az egy, fogalmazunk így, hogy hatékonyabban működhethető a vadászrepülőgép.
És egyébként talán azt is érdemes a beszélgetés ezen a pontján tisztázni, hogy mire van szüksége a magyar légierőnek, és talán ide érdekes adalék az is, hogy talán kevésbé köztudott így a laikusok között, hogy nem csak a magyar légteret védik ezek a gépek, hanem 2023 tavasza óta Horvátország légterét is a magyar légierő védi. A védelmi funkció jelen pillanatban a legfontosabb?
Egy olyan biztonsági környezetben, mint amit Magyarország itt az elmúlt mondjuk 25-30 évben nevezik egy élvezhetett, tehát egy viszonylag stabil, háborúktól mentes környezetben, ez elsősorban légterellenőrzés volt az a feladat, amit a Gripeneknek el kellett látni. Tehát ha valamilyen légijármű belépett az ország légterébe és nem azonosította magát, akkor a Gripeneket riasztották, felszálltak és megközelítették ezt a járművet, ugye ez jelenti a légterellenőrzést, megnézték, hogy mi az, vagy ha kellett volna, akkor ott esetben leszállásra tudják kényszeríteni, vagy szélsőséges esetben le tudják lőni. Ha háborús környezet lenne, akkor nyilván egészen más típusú feladatokat kell ellátni, akkor egészen más fegyverrendszerekre, vagy nagyobb mennyiségű és komplexebb fegyverrendszerekre van szükség, és hát akkor merül fel az a kérdés is, hogy milyen formában tud együttműködni a szövetségen belüli egyéb légijárművekkel, amikor közösen kell műveleteket végrehajtani.
Jól hámozom ki, de nem akarom a szájba adni a mondatokat, de hogy tulajdonképpen mondjuk a támadó funkcióra kevésbé professzionális egy Gripen, mint egy F-35-ös, nagyjából erre utalt itt az elmúlt percekben?
Nem, funkcionálisan képes abszolút támadó feladatokat végrehajtani, mind szárazföldi, mind légi célpontok ellen. Annyi, hogy meg kell, hogy legyen hozzá megfelelő fegyverrendszer, tehát megfelelő mennyiségű rakétát kell venni hozzá. Egyébként ezt fejlesztették az elmúlt években, tehát vettek a Magyar Honvédség részére és légi hadrakétákat, újakat. A Gripen kapott egy új szoftvercsomagot gyakorlatilag, ami mind a kommunikációt, mind a cél felderítést a radarrendszernek a fejlesztését lefette, tehát javult a adott esetben a harci célú alkalmazásnak a feltételrendszere is.
Ha már beszélünk, akkor egy zárójel itt Horvátországról, amit én szóba hoztam. Ez mennyire általános, hogy egy másik ország légterének ellenőrzését végzi el egy honvédség?
Sőt, nem csak Horvátországról, hanem perspektívusan Szlovákiáról is szó van a közös visegrádi fellépésben. Ezeknek az az oka, hogy vannak ugye olyan országok, akik területileg kicsit, és mondjuk gazdaságilag nem feltétlenül engedhetik meg maguknak azt a nevezeti luxust, hogy saját légierőt tartsanak fent. Ugye egy pici területű ország, Szlovénia esetében mondjuk, ez annyira kicsi, hogy a repülőgép mire felhasznál kiérne gyakorlatilag a légtérből, tehát nem tud egy mag sebességgel megfordulni az ország légterén belül. Most Magyarország egy nagyobb területű ország, itt megszerzett a döntés, hogy kell saját légierőt, de a NATO-n belül van egy olyan ma már adottságnak vett szoros szövetségi kapcsolat, hogy a balti államoknak, Szlovéniának, a Horvátországnak és a Szlovákiának is azok az országok adják meg a légtér ellenőrzését, akiknek van légierő, egy cserébe ezeknek az államoknak nem kell kis mennyiségű vadászgépet nagyon nagy áron fenntartani.
Lépjünk egyet hátrébb Magyarországról. Nézzük meg a svéd és a finn csatlakozást olyan szempontból, hogy mit jelent ennek a két országnak a csatlakozása a NATO egésze szempontjából. Mert azt talán értjük jobban, hogy ők miért érezték magukat fenyegetve az elmúlt években, miért volt most fontos, hogy csatlakozzanak, miközben évtizedek óta az ország, ennek a két országnak a közvélekedése az volt, hogy jobb lesz a katonai függetlenség. Mit nyert a NATO Svédország és Finnország csatlakozásával? Erősebb lett a NATO?
Egy szövetség mindig azt mérlegeli elsődlegesen, ha valaki csatlakozni kíván hozzá, hogy a helyzete az javulni fog ezáltal, tehát valóban erősebb lesz a katonai politikai szövetség. A NATO esetében ezt egyértelműen mondhatjuk, hogy erősebb lett, hiszen két olyan országról beszélünk, aminek fejlett modern hadereje van. Ezen belül a finn haderő egy nagyon komoly tartalékos rendszerrel megtámogatott szárazföldi erőt is képez. És hát ha a NATO egészéről beszélünk, akkor azt is érdemes figyelembe, hogy a Balti-tenger térségében a két ország csatlakozásával gyakorlatilag a Balti-tenger egy ilyen NATO beltengerré vált. Két ponton, Kaliningrád és Szentpétervárnál, a Finnadörnél van Oroszországnak olyan területe, ahova mondjuk a Balti-tengeri flotta ugye tud működni, vagy ahonnan tud működni. De mondjuk a balti államok, tehát Észtország, a Lettország, Litvánia esetében egy nagyon fontos kérdés volt egészen idáig, hogyha esetleg háború törnek ki, akkor az oda való bejutás tengeri úton mennyire tudja NATO szavatolni, de innentől kezdve ezzel valószínűleg nem lett komoly probléma.
És akkor visszaugorva Magyarországra, szerintem azt is érdemes most így, ha NATO-ról beszélgetünk, körüljárni, hogy mi mit adunk a NATO-nak, hogy ez mennyire jó a NATO egészének, hogy Magyarország a NATO szövetség tagja. Talán részleteiben kevesen ismerjük a magyar honvédséget. Mi az, amit mi úgymond bele tudunk tenni a közösbe a NATO esetében?
Akkor, hogyha egy tagállamnak a szövetségesi szerepállását, vagy annak a minőségét igyekszünk valahogy értékelni, akkor három olyan tényező van, ami figyelembe szoktak venni. Ezek nyilván nem teljes mértékben mennyiségileg mérhető elemek, de mennyiségmutatókat próbálunk időnként hozzárendelni. Ugye az egyik az a költségekben való szerepvállalás. Ugye itt ez a költség, ez a honvédelmi költségvetés, és a NATO-n belül ez a GDP 2%-os mutató, amit szoktak rendszeresen ugye idézni, illetve hát számon kérni politikai értelemben. Ezt Magyarország most már teljesíti. Itt egészen mély szintről, tehát 2014-ben 0,83%-ról léptünk föl, 2023-ban NATO-becslés alapján már 2,4%-ot, tehát bőven meghaladva a 2%-ot. A másik ilyen kategória azok a képességek, tehát hogy mik azok a katonai eszközrendszerek és képességek, amiket a NATO-n belül egy műveletben a magyar honvédség biztosítani tudna, vagy amivel részt tudna venni. A harmadik pedig a szerepvállalás, ezek legyen a műveleti szerepvállalás, mondjuk béketentartó stabilizációs műveletekben, ilyen volt Afganisztán, vagy ilyen most a koszovói béketentartás, és e tekintetben a magyar honvédség az elmúlt 20 évben a nemzetközi szerepvállalásának a 65%-át a NATO műveletekben teljesítette.
Említi ezt a 2,4%-os becslést, ez tovább fokozható még, vagy tovább kell még ön szerint fokozni, vagy ennek a szint fenntartása most a cél NATO szempontból, meg hazai szempontból, vagy mit lehet erről tudni?
Hát az, hogy mennyit fordít egy tagállam a védelmi kiadásaira, az elsősorban azt függ, hogy milyen a biztonsági környezet. Tehát egy békés környezetben nyilván nem feltétlenül van szükség arra, hogy folyamatosan, tartósan nagy védelmi kiadások legyenek. Békés időszakban is előfordulhat egyébként, hogy ez elkezd nőni, ha mondjuk modernizálni kell egy régóta előregedő haderőt, és a közép-európai államok egyébként sok szempontból ilyenek voltak a 2010-es években, tehát még a szovjet-orosz technikát használták nagyon sok felé, és mondjuk a lengyeleknél már 2007-2008 környéken elkezdődött egy haderő modernizáció, amit aztán 13-14-en magasabb szintre kapcsoltak. Egyéb esetben pedig ugye, ha mondjuk egy háború van a szomszédban, akkor azt gondolom, hogy ez egy sokkal inkább legitimálható és a társadalom által is látható, érthető ok, hogy miért költenek többet a haderőnek a fejlesztésére. És hát ez attól függően növelhető még, hogy hol tart a haderő fejlesztés, mert mindenre van szükség.
Most mi a magyar szándék, az mennyire ismert a következő években? Erről ön tud többet, mint mi?
De arra van politikai kötelezettségvállás, hogy a legalább 2%-ot azt tartjuk, erre már igazából 2016-ban, 2018-ban is voltak olyan kormányhatározatok, amik arról szóltak, hogy 2024-re elérjük a 2%-ot, és utána tartani fogjuk ezen a szinten legalább. Ugye már túl vagyunk ezen, ennek a fő oka az, hogy a zajló, ugye korábban az Rényi programnak nevezett átfogó a modernizációs program, az ugye a beszerzések miatt egy nagyon drága ügy, tehát ott az eszközöknek a megvétele, a kiképzés, a logisztika, és utána a működés, a fenntartás, a költség, azok nagyon drágák, illetve növelni kívánja a kormány a honvédségnek a létszámát is, és hát javítani kell folyamatosan a bér viszonyokat is, tehát ezek mind olyan extra kiadások, amik folyamatosan növelik a védelmi kiadás igényeket.
A következő téma, hogy egy nagyszabású NATO hadgyakorlat zajlik, ami hát egy sajtó hírekből mazsolázom az információkat, hogy 1988 óta a legnagyobb, és hogy körülbelül 90 000 katona bevonásával történik meg ez, és az orosz-ukrán háború tapasztalataira, hadi tapasztalataira alapulva végzik el ezt a gyakorlatot, és mindenre az oroszok azt mondják, hogy a NATO gyakorlatilag háborús főpróbát tart Észak-Európában. Mit lehet tudni erről a hadgyakorlatról, és ön hogy értékelni ennek a szükségszerűségét, az, amit erre az oroszok mondanak, az egy ilyen természetes válasz, vagy itt tényleg valami háborús főpróba zajlik, hogy látja ezt?
Kezdjük az orosz elképzelése, vagy magyarázata, ugye azért nem gondolom, hogy ez háborús főpróba lenne, vagy nem nevezném ezt háborús főpróbának, mert a NATO egy védelmi célú szövetség. Ezzel a célra jött létre 1949-ben, és azóta is ezzel a küldetéssel működik, tehát nincsenek Oroszországgal szembeni NATO támadó célok. Olyan értelemben mondhatjuk, hogy háborús készülődés, hogy ugye Oroszország agressziót hajtott végre Ukrajnával szemben, és a NATO arra készül, hogy ha véletlenül valamikor a közeljövőben vagy távolabbi jövőben Oroszország mondjuk a balti államokat nézné ki magának ilyen háborús célpontként, akkor valóban meg tudja védeni az ottani szövetségeseket. Ezért zajlik egyébként a Steadfast Defender gyakorlat nagy mértékben Lengyelországban, illetve a Baltikumban és bizonyos mértékben a skandináv államok területén, és egyértelműen azt próbálja le, hogyha egy nagyméretű háború törnek ki Oroszországgal, akkor hogyan tudnak védekezni a NATO tagállamok, hogyan tudnak eljutni katonai értelemben, hogy tudják a védelmi eszközöket eljutatni mondjuk a Baltikumba. De azért fontos ez a gyakorlat, és azért ilyen léptékű, mert a hidegháború időszaka óta nem volt ilyen törékeny a katonai biztonság Európán belül, és nem volt ilyen látható és kézzelfogható katonai fenyegetés, mint amit Oroszország politikai szándék szintjén megfogalmaz az európai biztonsági architektúrával szemben.
És az igaz, amit én most itt idéztem önnek, hogy 1988 óta ez a legnagyobb gyakorlat, ezt így ki lehet jelenteni?
Ez valóban a hidegháború óta végrehajtott legnagyobb NATO hadgyakorlat. Ugye az 1988-as év az előzménye az a úgynevezett Reforger gyakorlathoz kapcsolódott. Ez ugye egy olyan évente megrendezett nagy NATO gyakorlat volt, ami a Reinforce Germany, tehát Németország megerősítése, egy támogatása a rövidítésből adódott, a név az elnevezés, és azt gyakorolta, hogy ha hidegháborúban kitört volna egy Szovjet Unióval, vagy a keleti blokkal vívott háború, akkor az amerikaiak hogyan tudnak megérkezni Európába, és amikor az európaiak hogyan tudják az NSZKNDK határ mentén kibontakozó a háborúban a harcot sorvenni. Most ugyanez a gyakorlat, vagy ez a logika érvényesül, tehát Amerikából elindított egységek érkeznek Európába, és Európán belül, mondjuk Hollandiából, Németországból kell eljutni a Baltikumba.
Magyarország hogy vesz részt ebben a NATO gyakorlatban?
Ezzel kapcsolatban minimális kommunikációt lehet hallani, hogy részt veszünk-e gyakorlatilag. Biztos, hogy részt veszünk, mert a részvevő államok között a felszólalók nevezik Magyarországot, de hogy milyen eszközökkel vagy erőkkel, erről nem tudok semmit.
De ennek az az oka, hogy jobb ezeket titokban tartani és nem az ablakba tenni, vagy ez egyszerű, nem tudom, egy politikai döntés, hogy nem közlünk erről részleteket?
A legtöbb NATO szövetséges ez büszkén teszi az ablakban, mint szövetségesi szerepvállalásnak a bizonyítéka és a saját hadkészségének a biztosítéka, nem tudom, hogy magyar megfontolás sem nézett micsoda.
És ebben a gyakorlatban a finnek és a svédek már büszkén részt vesznek, mint első nagy akció?
A svédek és finnek részt vesznek ebben a gyakorlatban is, de egyébként ők meg a NATO tagság előtt egy elég szoros együttműködést alakítottak ki a NATO-val. Ad abszurdum, az afganisztáni stabilizációs szerepvállalásuk is nem azt mondom, hogy meghatározó volt, de ott is ott voltak, és részt vettek a NATO-val közös különböző, ugyan nem harcoló, de támogató műveletekben. Tehát nem újdonság az sem, hogy a mostani európai gyakorlatokon részt vesznek, ráadásul ez az ő nemzeti biztonságot is érinti.
És most félre ne értsen, nem vizsgáztatni akarom, csak ha most megint szóba jöttek a finnek meg a svédek, meg most megtudtuk, hogy mekkora a magyar GDP arányos költés katonai védelemre, csak kíváncsi vagyok, hogy a svédek és a finnekről tudjuk, hogy nekik mekkora ez a GDP arányos költésük, ők többet fordítanak a haderejük modernizálására?
A finnek a 2023-as becslés alapján 2,45%-ot költöttek, ez egy picivel volt magasabb, mint a magyar. A svédre a NATO adatot nem terjedtek, mert ugye nem NATO tagállam, de emlékeim szerint a 22-es háború nyomán a svédek is azt mondták, hogy minimum a 2%-ra növelik, és utána a fölött fogják tartani a kiadásaikat.
És akkor a beszélgetésünk legvégére szeretnék rátérni még arra, hogy egyrészt milyen állapotban van a NATO, meg mennyire érezhetjük mi magunkat biztonságban, mert végső soron szerintem a hallgatóink nagy részét ez érdekli. Kezdjük a NATO stabilitásával. Mennyire látja a NATO szövetséget ma egy biztos, stabil, egymásra támaszkodó, egymásért tényleg tenni, adott esetben tenni képes tenni akaró szövetségnek?
Hát az elmúlt két év azt mutatta, hogy a NATO képes egységesen fellépni és határozott lépéseket tenni, akár katonai értelemben is, bár jegyezzük meg rágyjegyzetbe, hogy az Ukrának nyújtott katonai támogatás az nem NATO támogatás, hanem ott az egyes államok bilaterálisan nyújtják a támogatást Ukrajnának, de összességében a közös elrettentési védelmi reagálási képességeknek a fejlesztésében, vagy akár ugye az említett Defender gyakorlatban pont azt demonstrálják a NATO tagállamok, hogy képesek és hajlandóak egymás védelmét tenni és fellépni. Ezzel együtt nyilván vannak mindenféle viták. Tehát az, hogy egyes államok a nemzeti érdekeik mentén milyen mértékben transformálnak felügyeket, visznek felügyeket ebbe a most már 32 tagállamot egyesítő fórumba, az eltérő. És lehetnek nyilván olyan típusú nagy a világ rendel kapcsolatos elképzelés különbségek is, hogy az amerikaiaknak nyilván egy globális szerepvállás, a globális érdekei, és mondjuk az európai kisállamokat nem biztos, hogy a csendes utáni térség hatalmi mechanizmusai foglalkoztatják döntően, hanem mondjuk Kelet-Európának az ügyei.
De egyébként a NATO-ban hogyan történik meg egy döntés meghozatala itt mind a 32 országnak az egyetértése kell ahhoz, hogy valamilyen akcióban mondjuk a NATO belekezdjen?
A jelentős döntések konszenzussal születnek, ami azt jelenti valóban, hogy mindenkinek bele kell egyezni, tehát Luxemburgnak, vagy az egyébként haderővel nem rendelkező Izlandnak is ugyanannyit ér a szavazata, mint mondjuk az Egyesült Államoknak.
És egyébként ki szavaz egy ország részéről, ez is érdekes, hogy a honvédség vezetője, vagy az ország miniszterelnöke, vagy kik tanácskoznak a NATO-n belül, akinek aztán szavazati joga van?
A fő döntéshozó testület az Észak-Atlanti Tanács, és a döntés jellegétől, vagy igen, jellegétől függ az, hogy ez milyen formátumban ül össze. Amivel szoktunk sokat találkozni, az ugye az állam és kormányfők szintjén folytatott ülések, ezek ugye a csúcs találkozók. Egyébként ennek van védelmi miniszteri formátuma, tehát amikor csak a védelmi miniszterek vannak ott a 32 tagállam részéről, van külügyminiszteri, akkor a külügyminiszterek, ugye a kettő közötti különbség az, hogy a külügyminiszterek a politikai egyeztetést folytatják a szövetségen belül. A védelmi miniszterek már a katonai ügyeket, tehát ennek a védelem politikai részét kezdik el behajtogatni, és aztán ez össze tud ülni valóban a vezérkar főnökök szintjén is, tehát az már a katonai tervezés felé elvezető út.
Mennyire érezhetjük ön szerint ma Magyarországon biztonságban magunkat annak tudatában, hogy Magyarország a NATO tagja? Ha valami háborús cselekmény történne, amiben a NATO vagy Magyarország érintett lenne, akkor nyugodtak lehetünk, hogy egy olyan védelmi szövetségben vagyunk, aki képes megvédeni Magyarországot?
De a magyar stratégiai dokumentumok is úgy rögzítik, és ezzel abszolút egyetértek, hogy a Magyarország biztonságának a sarokköve a NATO, és akkor itt két lépésről beszélünk, az egyik egy nemzeti önerő, tehát hogy a magyar honvédség milyen képességekkel rendelkezik, és lenne képes megvédeni bármivel szemben a Magyarországot, a másik pedig az erre épülő és nevezik második lépcsőben megérkező szövetséges védelmi képességek. Én azt gondolom, hogy nyilván a NATO 32 tagállam abszolút minden olyan képességgel rendelkezik, amivel mondjuk Magyarország biztonságát garantálni lehet katonai értelemben. És a kulcskérdés az, hogy politikailag ezt a nevezik így kockázat közösséget, ezt mindenki kellően komolyan vegye és egyformán fontosnak érezze. Ezért kell folyamatosan a politikai szolidaritásra és az egyetértésről biztosítani a szövetséges államokat, mind mondjuk a részükről Magyarország felé, mind pedig Magyarország részéről a szövetségesek felé.
És ön szerint ez most megvan ez az egység politikai értelemben is?
Hadd ne válaszoljak olyan szempontból, hogy az, hogy Magyarország lépéseit hogy értékelik, ezt az egyes államok tudják eldönteni.
Hát igen, most itt eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk, ha tényleg holnap történne valami, ami miatt a NATO-nak Magyarországon kellene, vagy Magyarországnak kellene segíteni, akkor mondjuk, ha a svédekre gondolok, vagy a finnekre, akkor ott az egy érdekes beszélgetés lehetne, hogy akkor most mi a lépés, de a NATO alap értékei szerint ilyenkor nincs mérlegelési lehetőség, ugye? Hanem a 32 tagország az egymást, ha szükséges, akkor katonai erővel kell, hogy segítse.
Ha kritikusan akarom megfogni, akkor azt mondom, hogy a NATO kollektív védelmének az alapvető legfontosabb eleme, a sarokpontja az a bizalom. Tehát politikai értelemben a bizalom és a szolidaritás. A kollektív védelem úgy nem automatizmus, hogyha bármi történik, akkor azonnal elindul egy nagy 32 tagállamból álló katonai gépezet és védelmi gépezet, ami megfelelő tervek alapján egyből végigmegy és megoldja az ügyeket. Van politikai döntés. Első körben először van egy politikai konzultáció, ez a washingtoni szerződésnek a negyedik cikkelye. Ez bármely tagállam kérheti, amelyik úgy érzi, hogy az ő biztonságát valami rendkívüli dolog veszélyezteti. Ilyen egyébként szokott történni a lengyelek Oroszország kapcsán, a törökök a szíriai háború kapcsán többször kértek ilyen egyeztetést. És ez alapján döntenek adott esetben arról, hogy az ötödik cikkelyről tárgyaljanak a kollektív védelmi életbe létezéséről, amire eddig egyszer volt példa a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően. És itt sem automatizmus, hogy egy ilyen szematikus katonai választ kell adni, hanem mindig az adott helyzettől függően egy olyan széles paletta van, hogy hogyan tud reagálni a NATO, adott esetben még nem katonai eszközökkel is. Tehát ebben benne van a diplomácia, benne vannak nem katonai eszközök, mondjuk kiber, és benne vannak a katonai eszközök is.
És egyébként 2001. szeptember 11-e után a NATO hogyan döntött, hogyan avatkoztak be az ötödik cikkely életbe lépése után?
A 2001-ben a kollektív védelem az nem olyan értelemben nyilvánult meg, hogy az európai államoknak kellett megvédni az Egyesült Államokat, ráadásul ugye nem egy klasszikus katonai támadás, hanem egy terrortámadás történt. Itt két rész volt, az egyik az nyilván egy politikai kiállás, egy szolidaritási kinyilvánítás, másik oldalról pedig, és ez volt a katonai része a dolognak, az Észak-Atlanti térségben és a Földközi-tenger térségében tenger és légtéren őrző műveleteket indítottak be, hogy mondjuk olyan gépeltérítések ne történhessenek, mint amivel megtámadták az Egyesült Államokat.
Oké, tehát akkor bocsánat, hogy ezt most még itt firtatom, csak szerintem ez sokakban nem egyértelmű, hogy akkor egy elképzelt esetnél, mondjuk amikor valaki megtámadná Magyarországot katonai értelemben, akkor hogyan védene meg bennünket a NATO? Tehát, hogyha megtörténne egy ilyen, hogy valamilyen idegen ország katonája fegyverrel erőszakosan belép Magyarországra, és nem csak egy katona, hanem sok, akkor sem automatikusan történik a segítségnyújtás, hanem először van egy politikai egyeztetés. Közben itt vannak ezek az elképzelt katonák, közben a Magyar Honvédség megpróbálja megvédeni az országot, és amikor megszületik a politikai döntés, akkor indulnak el a NATO egységei a segítségünkre?
Így van. Tehát ez a folyamat, és ugye ott a NATO egységeknél ugye van még egy köztes elem, hogy eldöntik, hogy mi a megfelelő reakció. Tehát kik azok, akik reagáljanak. Mondjuk adott esetben a Magyarországról beszélünk, akkor nyilván a közelebbi térségben elhelyezkedő NATO erőket könnyebben és logikusan mozgatni, mint mondjuk Alaszkából az amerikaiakat idehozni, vagy mondjuk, ha ez egy olyan jellegű probléma, és ez nem kell, hogy katonai támadás legyen, lehet egy katasztrófa helyzet, amire a NATO-nak szintén vannak ilyen támogató mechanizmusai, akkor honnan tudják azokat az eszközöket, és milyen jellegű eszközöket, milyen mennyiségben tudják rendelkezésre bocsátani, mert ugye ezek nem, tehát olyan, hogy NATO haderő, meg NATO eszközök nincsenek, ez mindig tagállamokhoz van kötve, és akkor ezeket tudják mozgatni adott esetben Magyarország felé is, Magyarországra.
Most egyébként vannak NATO egységek Magyarországon, az orosz-ukrán háború ideje alatt úgy emlékszem volt erre példa, vagy hol van Magyarországhoz legközelebb egyébként? Most nyilván vagy tagállami, de hogy van-e olyan NATO egység, akik most valahol így...
Van több dolog, és volt korábban is. Ugye egyrészt vannak olyan elemek, amik a NATO hadrendhez, vagy a NATO tervezetéhez köthetőek. Van egy katonai egészségügyi kiválásági központ, ami NATO affiliációban alárendeltében, mint pedig. Itt van Pápán a légi nehéz szállítású ezred, vagy nehéz légi szállítású ezred, és ez szintén NATO kötődés, ugye 130-as szállító repülőgépek. NATO tulajdonban, Magyar Stratégiai Részben. Van mint egy úgynevezett NATO erőket integráló elem, ez az NFIU nevű egység, ami 2015 óta van Magyarországban, ez egy kicsi katonai törzselem, ami arról szól, hogy ha lenne valamilyen nagy katonai konfliktus, akkor ők azok, akik a NATO számára a helyi információkat tudják biztosítani, és összekötést jelentenek a magyar védelmi rendszerrel. És aztán van egy olyan elem, ami a 2022-es orosz agresszióra reakcióként települt Magyarországra. Erre 23-ban született döntés, és akkor is jött létre. Egy több nemzeti zászlóalj van Magyarországon, amit majd elvileg egy dandár szintre, tehát magasabb létszámra kell növelni. Ennek Magyarország a keretnemzete, de ezen belül egyébként vannak itt más NATO tagállamokból is.
Továbbíve az előtti kérdésemet, ez az elképzelt katonai helyzet. Mennyi ideje van egyébként, van-e ilyen a NATO szabályain belül a politikai döntés meghozatalának, hogy beavatkozik-e a NATO egy ország problémájába, vagy nem? Tehát itt bármeddig gondolkodhatnak ezen a tisztségviselők, vagy van ebben valami időgarancia, hogy nem tudom, 24 órán belül kell döntést hozni?
Semmilyen formális garancia nincsen, hiszen abszolút esetfüggő az, hogy a NATO most már 32 tagállam az hogy jut közös álláspontra vagy döntésre. A 2014-es események után, tehát ugye a Krím illegális annexió és a kelet-ukrajnai területeknek a destabilizáció után egy csomó mindent változtatott a NATO az európai védelmi és reagáló képességein. Például a főtitkárnak, illetve a NATO európai főparancsnokának adtak olyan jogköröket, hogy kvázi áthidaló jelleggel, amíg ez a politikai egyeztetés zajlik, ha nagyon szélsőséges eset van, akkor például ők tudnak a ideiglenes döntéseket hozni, és mondjuk katonai erőket a katonai parancsot tud mozgatni Európán belül. Pont azért, hogy ne legyen mondjuk egy 5 napos időszak, amíg Oroszország azt csinál, amit akar, és kész helyzet elé tudja állítani a NATO-t, amíg ott csak a politikai tárgyalás folyik.